És arról fogunk beszélgetni, hogy mi is pontosan ez az internet. Ugye valamikor elfelejtjük, hogy az alapdolgokról nem esik elég szó. Kis Zoltán, a Kerman IT Solutions NRT fejlesztési vezetője a stúdióban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
Mert hogy egyáltalán hogy indult ez az egész? Mi az, hogy internet? Sokszor ugye különböző kifejezéseket szinonímaként használunk, mint a világháló, meg az internet, de ezek nem teljesen fedik egymást.
Ezt tegyük hozzá, hogy eljutunk a jövőjéig is, tehát azért nem véletlenül megyünk vissza annyira az elejére, hogy jobban értsük majd a jövőt is.
Hát az internet mérnöki szemmel az hálózatok hálózata, így is indult, és ami nagyon érdekes benne az, hogy decentralizált, ami azt jelenti, hogy nincs egy központja, hanem sok csomópontból áll, ami azt jelenti, hogy nem lehet kikapcsolni vagy leállítani.
Bizonyos részeid eleshetnek.
Az lehet, de nekem mégis sikerül néha.
akkor nálad nincs.
Persze,
internet. Nyilván. Az teljesen más.
Igen, hát ez tulajdonképpen azért van, mert egy olyan fejlesztésből indult, az amerikai védelmi minisztérium kezdte ezt a fejlesztést még a hidegháborúban, amikor pont az volt a lényeg, hogy egy olyan kommunikációs hálózatot tudjanak létrehozni, aminél ez a cél, hogy ne lehessen leállítani. És akkor még ARPANET-nek hívták, és 4 egyetemmel kezdődött ez a fejlesztés, és aztán az első szakasz az elég hosszú volt, de sikerült kialakítani az alapját, ezt a TCP-IP protokollt, ami azt teszi lehetővé, hogy ha egy csomópont kiesik, akkor ezek a kis adatcsomagok, ezek egy másik útvonalon oda találnak a célba, és aztán megint előáll a tartalom.
Arra mit lehet mondani, hogy mik voltak az első szolgáltatások, amik megjelentek. Mert abban a pillanatban ugye, hogy összekapcsolódtak egyetemek, egyetemi központok, elindulhatott valamiféle adatforgalom, egyáltalán mi volt ez az adatforgalom, és hogy erre aztán rögtön valamiféle szolgáltatást is lehetett építeni.
Így van. Az első komoly szolgáltatás az talán az e-mail volt, amit meg lehet említeni, aminek az volt a lényege, hogy úgy tette lehetővé a kommunikációt, hogy nem kellett egyszerre jelen lenni, de mégis az átviteli sebességet azt nagyon lerövidítette. És aztán az e-mail után megjelent a web, az először az egyetemi hálózaton, aztán az egyetemi hálózatot azt kinyitották egy idő után gazdasági szereplők számára, és onnantól indult meg igaziból az a iszonyat gyors fejlődés, ami a mai napig tart. Egy nagyon jó sztori például az első webkamerának a sztoria.
Na, az nincs meg.
Cambridge-i egyetemen történt, ahol két fejlesztőnek nem tetszett az, hogy nagyon messze volt a konyha, és amíg fölálltak és kimentek a konyhába, az egy hosszú séta volt.
Hát ez akkor komoly probléma, igen.
Igen, és akkor ott kiderült, hogy nincs a kávé lefőve, és akkor vissza kellett menni kávé nélkül, és akkor kitalálták, hogy beraktak egy ilyen kamerát, és még ez nem is az internet protokollon történt, de írtak egy szoftvert, ami a kamera képét kiolvasta, és akkor a számítógépükön meg tudták nézni, hogy hogy áll a kávé, éppen érdemes-e kimenni.
Egyébként ez azért érdekes, mert a Bill Gatesnek tulajdonítják azt a mondatot, hogy a lusta embereket imádja, mert azok megoldanak egy olyan feladatot, ami a lustaságból, ami egyébként sokkal könnyebbé teszi. Ez például nagyon klassz, hogy nem érdemes oda menni, amíg nem főtt le a kávé. Még itt az elején, amikor említetted a TCP/IP protokollt, akkor szerintem a windsurfet azt érdemes elmondani, aki nem egy sportoló, egy szél hullámlovas, hanem ez a neve windsurf, aki az egyik atya volt ugye az egésznek, ennek a protokoll kidolgozójának, a matematikus, és mi volt az Internet Society alapítója 92-ben, az egyik ilyen úttörője ennek az egésznek.
Mikor az első webkamera és az első böngésző? Hol vagyunk? Ugye, nyilván a 90-es évek második felében ért el.
Igen, az első böngésző az 93, ez a Mozaik nevű böngésző volt, de rögtön utána jött az AltaVista, és az az érdekes,
AltaVista, tényleg.
Igen, az AltaVista, az a magyar nyelvezete volt. És az ebben az érdekes, hogy csak 91-ben jött létre egyáltalán a HTTP protokoll, amire aztán a webböngésző és az egész webtartalom épült. Tehát ott már egy ilyen két éves időszak elég volt ahhoz, hogy a protokoll létrejötte után, hogy megjelenjenek rá a szoftverek.
És innentől tényleg piszkosul fölgyorsultak. Ugye akkor még a Yahoo volt, ami leginkább elterjedt, és a Google vett hát a pillanatok alatt az indulása ugye után. Mármint a böngészők, vagy az már kereső.
Igen.
Hát a böngészőben meg az Explorert.
Hát azt igazából a Firefox először, és utána pedig a Chrome egy-egyben.
Hát előbb volt Netscape, aztán Netscape, Firefox, és igen, aztán ugye megjelent a Google, aki azzal tört be, hogy egy olyan kereső algoritmust csináltak, amiben volt ez a PageRank elnevezésű fogalom, vagy mechanizmus, ami azt csinálta, hogy nem csak úgy megjelenítette, hogy milyen tartalom van, hanem tudta osztályozni, hogy az a tartalom mennyire releváns, vagy mennyire gyakran keresett. És ez két ember fejlesztette ki, ugye, de egyből olyan jól sikerült, hogy egyből alapítottak rá egy céget, és hát a Google ma már mindent is csinál.
Annó az egyik oktatóm mondja a kedves hallgató, hogy a jó programozó olyan lusta, hogy még gondolkodni is hajlandó azért, hogy ne kelljen sokat dolgoznia.
Na, hát ezek kérem, a sztereotípiák.
De ezt nem tudom, hogy ez pozitív vagy negatív, szerintem akárki, akárhogy. Oké, ha már így kialakult ez az egész, ki maga a net? Ki az internet?
Hát az benne a csodálatos, hogy senkié és mindenkié. Amikor kinyitották a kereskedelmi forgalom vagy gazdasági cégek számára, akkor nem lett egy hatalmi szervezet, amelyik irányítja az egészet, hanem létrejött néhány olyan non-profit szervezet, aki nyílt forráskódú és nyílt protokollokkal dolgozik, és az alapszabályában nem van fektetve az, hogy hogyan születik meg egy döntés, és ennek a szervezetnek tagjai az államok, az internetszolgáltatók, különböző szakértői ezeknek a területeknek, és egy ilyen teljesen demokratikus formában történik a döntéshozás, és amilyen döntések ott születnek bármilyen fejlesztésről, azt az internetszolgáltatók beépítik annak érdekében, hogy továbbra is kommunikálni tudjanak egymással. És amíg ezek a csomópontok kommunikálni tudnak egymással, addig van internet. Viszont az, hogy nincs fölötte egy hatalmi szervezet, amelyik enforce-olni tud bármiféle policy-t vagy döntést, az azt is jelenti, hogy megjelennek rajta olyan dolgok, amik egy országban mondjuk még nem ütköznek törvénybe, viszont egy másik országban már illegálisak, és onnan is elérhetők.
Hát igen, ugye, és ez az alapelv, amin működik, de közben maga a mechanizmus az egy kicsit változott az idők során, többek között köszönhető például a Google PageRank-nek, ami ugye egy idő múlva észrevettük, hogy hát az első pár találatot azt lényegében kereskedelmi szempontból helyezi oda a cég, és stb. És most ugye, amikor bejött a kattintás nélküli keresés, vagy net, amit szoktak mondani, most meg ugye már eleve fura, hogy mi az, ami megjelenik ott, amit a különböző nyelvi modellek mondanak nekünk, úgyhogy van azért mégiscsak valamiféle dominancia, itt a nagy cégek ugye tudják egy kicsit a saját malmukra hajtani a vizet ezzel.
Persze, de hát ugye a szoftveres fejlődés meg a hardveres fejlődés az így kéz a kézben jár, illetve ilyen hullámokban, amikor az egyik fejlődik egy nagyot, akkor utána a másik is kénytelen, és volt egy olyan vita is az amerikai internet szolgáltatók, és például a Netflix között, hogy ugye megfejlesztették a hálózatokat, hogy nagyon-nagyon-nagyon gyors legyen, jött a Netflix, nagyon elterjedt, mindenki szórakozásra használja az internetet, miközben a hardware fejlesztők, illetve a hálózatgazdák ebből nem sokat profitálnak.
Hát igen.
És ez a mai napig is egy ilyen dinamikusan változó dolog, hogy mi a gazdasági modell mögötte, és hogyan történnek ezek az új bevezetések.
El szoktátok képzelni, hogy mi lenne internet nélkül? Hogy lenne, mi lenne az élet? Hogy működne?
Hát ezt ma már nagyon nehéz elképzelni, ilyen sci-fi véna kell hozzá. Ahogy azt is nehéz elképzelni, hogy hova fejlődik mi a jövő, az, hogy hogyan élnénk, ha internet nem lenne, az legalább olyan nehéz. De például, ha végig gondoljuk, hogy a pandémia hogyan történt volna internet nélkül, hogy hogyan történt volna a tájékoztatás, vagy mondjuk a nem félre tájékoztatás, hogyan indult volna újra a gazdaság a pandémia után, akkor ezek egész fontos gondolatkísérletek. És például a pandémia alatt nagyon nagyot fejlődött minden olyan technológia, ami lehetővé tette a távoli hozzáférést. Hogyha a pandémia nem lett volna, akkor lehet, hogy ma még nem lenne HU, mert nem lennének ilyen jók ezek a rendszerek.
Amik... Ja, home office, igen, az valószínű. Sőt, egészen más irányt vett volna valószínűleg egy csomó olyan kommunikációs eszköz, amiben óriási verseny volt, tehát egy év alatt lezajlott olyasmi, voltak, akik nem voltak hajlandók meglépni ilyen távoli azonosítást, videokonferenciás dolgokat, és most meg alapnak bizonyul az, amit elkezdtek bevezetni.
Igen, és ez hozott egy csomó újabb problémát is, hiszen a biztonsággal most már olyan szinten kell foglalkozni, hogy nem csak a céges hálózatot kell védeni, hanem, és a céges erőforrásokat, hanem gyakorlatilag az otthonról dolgozók számítógépeit is, meg az ő hálózataikat is, és például nálunk a Kermannál most az egyik ilyen nagyon fontos fejlesztési irány, ez az úgynevezett SASE technológiáknak a bevezetése és kiajánlása, ami pont ezt teszi lehetővé, hogy a perimetert, ahol védekezni kell, azt a céges szintről kiterjeszti a felhőbe is. Ez egy ilyen nagyon fontos és új fejlődési irány, és lehetővé teszi azt, hogy kliensprogramokkal gyakorlatilag a munkavállalók számítógépét vagy egyéb eszközeit akkor is védjük, amikor nincsenek bent a cégnél. És mindezt úgy, hogy nem kell az, hogy a céges 2-3 rendszergazda az összes védelmi szinttel foglalkozzon, tehát mentéssel, vírusokkal, elromló számítógépekkel, hanem egy ilyen sokkal transzparensebb és dinamikusabb módon.
Ez nagyon jó, mert amikor ezt először hallottam, ezt a SASE-t, ez a Secure Access Secure Access Service Edge. Akkor jutott eszembe, hogy újabb szótárt kell kinyitni, mert született egy újabb mozaik szó, amire ott kell figyelni, hogy ez micsoda, de gyakorlatilag jó, oké, ezek egyébként tök jók, mert jól leírják, tehát kicsit ilyen informatikus fejjel vannak kitalálva, jól leírják, hogy mi történik, de a definícióban meg ott van rögtön, hogy SD van, és a többi, tehát így akkor vissza kell lapozgatni a szótárba, hogy mi mit jelent, melyik része.
Mi, akik ebben élünk, nekünk is nagyon nehéz. Tehát, hogy ezek, ráadásul az is a probléma, hogy ezeket magyarra lefordítani nagyon nehéz, mert angolul nagyon beszédes.
És mindenki úgy használja.
Igen, és ezért így használjuk, de tényleg ez a lényege, hogy kiterjeszti ezt a határvonalat egyel kiebbre, és gyakorlatilag a applikációs rétegbe emeli a biztonságot. És ez azért is fontos, mert innentől kezdve egy olyan szolgáltatást lehet mögé tenni, ami például AI modellek segítségével elemzi ezeknek a csomópontoknak, a céges gépeknek a viselkedését, és sokkal hamarabb lehet felderíteni, hogyha valamiféle ilyen anomália, akár támadás, akár vírus, akármilyen történik.
Ez még a jelen, ez még nem a jövő, ugye?
Hát majd most jön a jövő, csak az a kérdés, az nagyon jó íve volt a beszélgetés, amikor elindultunk egy ilyen teljesen ilyen alulról szerveződő információcserével kapcsolatos, ilyen egyetemi, akadémiai, legyen jobb, legyen könnyebb, tudjunk meg minél többet, kössük össze a csomópontokat, egy ilyen érdekes dolog, nyílt dologgal, és most meg arról szól a dolog, hogy hogyan lehet bevédeni. Mert gyakorlatilag az adatok minősége, az adatok valódisága, a rossz indulat kizárása, tehát gyakorlatilag erről szól az egész, és e felé haladunk?
Igen, muszáj egyszerűen védekezni, hiszen az életünk egyre nagyobb része van az interneten, illetve ebben az online térben, és ezeket a dolgokat szabályozni és védeni kell, és mivel ugye nincs szabályozó szervezet, ahogy azt már említettem, és ezért viszonylag könnyű bűnözni az interneten, ezért a védekezésre nagyon nagy erőforrásokat kell fordítani.
És mit gondolsz, hogy az hogy lehet kiszűrni, vagy ez egy ilyen tanulási folyamat lesz a felhasználók számára, hogy egyre több olyan hamis, nem csak információ, amit így lát az ember, vagy egy photoshopolt kép, vagy egy generált kép, hanem konkrétan videók terjednek, ahol nagyon-nagyon valósághűen történnek olyan dolgok, amik egyébként nem történtek meg a valóságban, de arra már szuper alkalmas, még hogyha kiderül később, hogy hamis, hogy már önmagában valamiféle hangulatot váltson ki, vagy egy gondolatot szüljön az emberekbe, és azt utána nagyon nehéz radírozni és újraírni.
Igen, hát ez ugye az AI fejlődésével most egy ilyen nagyon fontos biztonsági kérdés, hogy mit kezdünk ezzel az egész témával. Hosszú távon én azt remélem, hogy megtanuljuk ezt is kezelni, tehát hogy az ember fogja tudni, hogy amit a szemével lát, azt nem hiheti el egyből, mint ahogy eddig, hanem kialakul egy ilyen kritikus gondolkodás, hogy rövid és középtávon hogyan kezeljük, ott inkább a szabályozásnak lenne jelentősége, tehát amennyiben ugye elérhető lenne egy olyan szabvány, ami mondjuk azt mondja, hogy minden AI videóra kötelezően rá kell kerülni egy vízjelnek, amiből tudja az ember, hogy most nem valódi dolgot lát, akkor már az esetek nagy százalékát lefednénk, és akkor már csak azokkal az esetekkel kellene foglalkozni, amik a szabályozáson
kívül. Amikor rossz indulatú, igen, amikor direkt nincs rajta az a pecsét. Hát izgalmas, az biztos, hogy hova jutottunk el. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, hogy így ilyen kis gyors talpalót tartottál nekünk, illetve beszéltünk egy picit a jövőjéről is a magának az internetnek. További jó munkát akkora, és sok sikert a különböző SASE megoldásokkal.
Köszönjük szépen.
Kis Zoltán, a Kerman IT Solutions NRT fejlesztési vezetője volt itt velünk a stúdióban.